ha a partnerek úgy rájönnek arra, hogy, először saját magukon kell, hogy dolgozzanak, tehát saját magukon, aha, nem olyan szép szó az, hogy kell, tehát azért, hogyha úgy rádöbben, hogy igen, fontos, én változtatok, igen, akkor tehát hogy az az alap. Tehát, hogy nem a másiktól várom, hogy, na majd, ha te elkezded ezt meg azt, akkor én is. És létezik egy ilyen fogalom, hogy az ajándékozás elve.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Egy mondás szerint legalább annyira fontos a pályaválasztás, mint a párválasztás. De vajon mi a titka a sikeres párkapcsolatoknak? Hogyan kell viselkedni az első randin? Számít az első benyomás? Hogy egy hosszabb ismerkedési folyamat határozza meg egy kapcsolat minőségét? Mely kapcsolatok menthetőek meg, és mikor érdemes kilépni azokból? Szelle Elvira, párkapcsolati tanácsadóval járjuk körbe ezt a témát. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégemet, Szelle Elvírát, párkapcsolati tanácsadót. Szervusz, Elvira!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
Párkapcsolatok témakörét járjuk körbe. Hát nagyon sok mindenkit foglalkoztat ez a téma. Rengetegen keresik a mai világban is a boldogságot, egy társat, akiben meg lehet találni a partnert, a barátságot, a szerelmet és a harmóniát egyben. De talán ez a három dolog, ami így eszünkbe jut arról, hogyha egy jól működő párkapcsolatot veszünk szemügyre, a valóságban is így van ez, vagy mik ezzel a tapasztalatok? Hogyan írnál le a párkapcsolatokat, vagy hogyan lehet ezt jellemezni?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szépen megfogalmazott kérdés, vagy bevezetés, mert szerintem ezzel mindenki tud azonosulni, hogy tehát a párkapcsolatok az a boldogságunk keresése valóban. Mindemellett benne van az, és én ebben azt is hallom, hogy tehát ez a keresés, ez nem egy egyszerű út. Tele van bonyodalmakkal, és igazándiból egy ilyen labirintushoz hasonlítanám akár tényleg. Mert hogy annyi külső és belső tényező létezik, ami kihat arra, hogy milyen a párkapcsolatunk fejlődése akár. És emiatt is érdekes szerintem sok mindenki számára a téma, mert szerintem mindenki megtapasztalt már problémákat a kapcsolatában. És minden egyes kapcsolatban vannak vagy problémák, vagy legalább megoldani valók. Egyszer egy ilyen, nem is tudom, mi volt ez, ilyen képzésen, egy párkapcsolati szakembertől hallottam ezt, kis ilyen, tehát ilyen érdekesen hangzott, amit ott elmondott, állítólag valami kutatások alapján mondta ezt, hogy a legtöbb kapcsolatban bizonyos része a problémáknak meg is marad. És lehet, hogy ilyen első hallást ilyen negatívan hangzik, hogy akkor van-e értelme az egésznek, ugye? De igazából ezt azzal a szándékkal mondtam, és én is most ezzel a szándékkal térek erre ki, mert számomra ez érdekes volt. Valahol ilyen az ember, én megkönnyebbülést éreztem, hogy aha, hogy tehát, hogy valahol ilyen...
Tehát nem minden tökéletes.
Nem minden tökéletes.
Tehát úgy tökéletes, hogy vannak ott hibák, mert igen, hogy azok is
azzal. Tehát, hogy minden kapcsolatban a problémák egy része megmarad, és azokat úgy elfogadni lehet, meg érdemes. Természetesen a problémák egy részén pedig fontos és lehet dolgozni.
Hogyan lehet egy párkapcsolaton belüli problémákat megoldani? Ugye említetted azt, hogy tökéletes párkapcsolat nem létezik, de ha azt veszük a tévéből, illetve a médiából, a rádiókból, gyakorlatilag minden zeneszámnak a nagy része, hogy a szerelemről szól, a filmekben is ugye a legtöbb ilyen pozitív film az arról szól, hogy akkor hogy a tökéletes társat megtalálni, hogy nincsenek hibák, és akkor mindenki megtalálja a boldogságot. De valójában ez hazugság? Vagy miért vetítik ki ezt a képet úgymond a médiáról? És aztán mindenki lehet, hogy ebbe bele bonyolódik, illetve igyekszik így elképzelni a párkapcsolatot, és akkor ez miatt történnek a csalódások, mert túl sokat várnak. Tehát, hogy ez negatív dolog, hogyha valaki túl magasra teszi a lécet, túl jót vár attól a párkapcsolattól, és aztán megengedheti, hogy akkor kilép, vagy akkor ő keresett magának valami mást.
Szerintem általánosságban ez nem egy negatív dolog. Én azt gondolom, hogy pozitív, hogy dolgozunk azon, amiben nem vagyunk elégedettek, így általánosságban. De talán mindenki egyéni útján, meg tapasztalatai során fontos, hogy megtalálja azt a mértéket, hogy mi az, ami már sok ebben, és mi az, ami ugye megfelelő igény. Tehát, hogy azt a lecet mindenki saját maga rakja egy bizonyos magasságba, azt gondolom. Ezzel a kérdéseddel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy megint csak visszatérek oda, hogy jogos az, hogy szerintem jogos, ez teljesen természetes, hogy keressük ezt a boldogságot, ezt a valami jót. Egy kicsit csalóka lehet az, amit a filmekben látunk, tudod, de ilyen tökéletes, minden jó. Mert szerintem vannak olyanok is, de ezek tehát ha reálisan próbálunk ránézni, vagy beszélni erről a témáról, szerintem egy jó, egy kiegyensúlyozott kapcsolatban se, és vannak hullámvölgyek, természetes módon, ez szerint így hullámzik ez a dolog, én azt gondolom. Kétféle dolog jut erről eszembe. Az egyik az, hogy valami miatt úgy hajlamosak vagyunk úgy képzelni, tudod, de van a mesék végén, tudod, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak. Uh-huh. Tehát, hogy szerintem egy kicsit talán én azt érzékelem, hogy az van a köztudatban,
illúziók
hogy...
Illúziók ezek?
Igen, illúziók lett fiam. Tehát, hogy az van a köztudatban, hogy a kapcsolat olyan, mint mondjuk egy vonat, hogy beleülök, és akkor így megy valahová. De teljesen, tehát én azt gondolom, hogy jobb hasonlat arra az, hogy inkább egy bicikli vagy egy tandem, amit tekerni kell és tekerhetjük közösen, viszont afelé irányíthatjuk így, amerre mi akarunk menni. Tehát ezért tényleg meg kell szerintem egy kicsit dolgozni, meg lehet is dolgozni azon, hogy kiegyensúlyozott, ha nem is mindig rózsaszín és teljesen happy, de hogy egy kiegyensúlyozott kapcsolat legyen két ember között. Tehát lehet ilyet. És ez az, amit én kicsit talán hiányolok, és úgy szívesen látnám azt, hogy egyre többen vannak valahogy tudatában annak, hogy tényleg olyan, ami lehet és fontos is tenni. Tehát rengeteg eszköz van, rengeteg módszer létezik arra, rengeteg apró, néha csak apró kis trükkök, úgymond, amelyeket érdemes beiktatni a kapcsolatba, és ápolni ezt.
Mindjárt kitérünk ezekre a trükkökre, csak kíváncsi lennék arra, hogy ugye van egy mondás, miszerint ugye két fontos dolog van, a pályaválasztás és a párválasztás. Most erre a párválasztásról lennék kíváncsi, hogy ez valóban egy döntés, vagy sokszor kiszámíthatatlan és váratlanul jön?
Szerintem is.
Tehát itt nincs jó vagy rossz válasz, hanem ez...
Igen, szerintem mindannyian tudatosan, tehát tudatos dolgok is vezérelnek bennünket, irányítanak, amikor párt választunk, és tudatunkon kívüli, vagy ilyen tudatalatti tényezők is. A tudatosak azok ugye az, hogy tehát amikor mondjuk valakivel ismerkedem, akkor megfigyelem, hogy viselkedik másokkal, hogy bánik velem, lehetnek ilyen kritériumaim, hogy mondjuk sportos alkatot, vagy humoros, dolgos embert szeretnék magam mellé, stb. Ezek a tudatos dolgok, és ezekre tényleg odafigyelhetek, ha már ennyire tudatos vagyok. Viszont amellett vannak a kevésbé tudatosak, meg viszonylag sok helyen, tehát ez lehet ezekről olvasni. Azok a minták, amelyeket az eredeti családunkból hozunk magunkkal, és ezek a minták irányítanak valahol tényleg tudatalat afelé, hogy olyas valakit válasszunk magunknak, aki olyan mélyebb rétegeken passzol, és hogy akivel olyas valamit élhetünk meg, érzelmileg, kapcsolatilag, viszonyulásba, amit az eredeti családunkban éltünk meg, ami valahol mélyen megszokott, ismerős.
Tehát keresünk azt a biztonságot?
Akár a biztonságot, ha az volt a számunkra a ilyen meghatározó valami, vagy például...
Ez a meghatározó, bocsánat, ez lehet jó vagy rossz?
Ez lehet végül is is. Tehát, hogy alapvetőleg ez nem egy rossz dolog, ez így működünk egyszerűen, és sok helyzetben egyszerűen az segít hozzá, hogy tényleg úgy mondom, hogy otthon érezzük, vagy tényleg úgy ott hogy révbe értünk, azt érezzük például azzal az emberrel, de természetesen okozhat problémákat is. Tehát, hogyha például, nem tudom, olyan berögződéseim, vagy olyan program van bennem például, hogy szerintem nem annyira ritka, hogy valami miatt úgy hajlamos vagyok ilyen alul rendelni magam, tehát hogy vagy túlságosan alul rendelni magam, valami miatt az alakult ki bennem, akkor egyszer csak, tehát amikor 20-30-as éveimben elkezdtek párkapcsolatokban bonyolódni, akkor ez a beállítottság, ez csak észrevettem, ez nekem nem jó. Tehát lehet, hogy ez volt valamikor természetes, vagy ez van valami miatt belém programozva, de hogy ez nekem nem, és ezen lehet alakítani, lehet ezen dolgozni.
Most nem szeretnék általánosítani, de van valamiféle statisztika arról, hogy a férfiak és a nők mi alapján választanak párt egymásnak, vagy tudni erről valamit? Tehát, hogy az ismerkedési fázisban, hogy esetleg a férfi az milyen szerepet tölt be, illetve a nő is, hogy hogy viszonyul? Kiszkeptikusabb például?
Kiszkeptikusabb, vagy az nem tudok ilyenfajta felmérésről őszintén szólva.
Tehát ez a ismerkedési fázisra gondolok, hogy gondolom azért vannak egyfajta folyamata, gondolom az ismerkedésnek, hogy még megvannak a régi szokások, hogy a férfi az, aki meghívja a nőt, ő az illedelmesebb, a nő az, aki alkalmazkodik. Tehát, hogy azért vannak ilyen sztereotípiák, vagy ilyen szokások, vagy ez már úgy felborult a mai világban?
Én inkább azt mondanám, hogy ez már nagyon vegyes, tehát, hogy léteznek is ilyen sztereotípiák, de ez inkább csak ilyen szubjektív tapasztalatom alapján mondom, hogy léteznek ezek is, de ezen kívül teljesen más, tehát, vagy akár ezeknek az ellentétes változatai is léteznek. Tehát én azt mondanám, hogy ez nagyon-nagyon vegyes. Uh-huh. És hogy nem léteznek ilyen általános szabályok, vagy... Ha erre gondolsz.
Tehát nagyon nehéz egyébként megállapítani azt, hogy mikor döntik el, gondolom, az ismerkedés elején azt, hogy akkor ebből... Tehát el lehet dönteni azt, hogy a...
Tehát kicsit általánosabban kellene beszélnem erről, akkor azt gondolom, hogy itt nincsenek ilyen általános szabályok. Tehát, hogy van, amikor egy kapcsolat... Tehát, hogy úgymond, hogy jó, ha teret adunk annak az ismerkedési folyamatnak. Tehát, hogy úgy figyeljük, hogy mi is alakul ki, mint ahogy mondjuk egy, nem tudom, egy jó hasonlat, amikor filmet nézünk, hogy mi lesz ebből. Aha. Tehát, hogy figyeljük azt, hogy mit tapasztalunk, milyen ez a kapcsolat számunkra, stb. Azt gondolom, hogy...
Tehát akkor mégis azért visszautódunk a filmekre. A legtöbb, ahogy a műsor ellen is beszéltünk arról, hogy a legtöbb párkapcsolat manapság ugye válságban van. Mikor ismerhető fel az, hogy valami nincs rendben a párkapcsolatnál? Tehát az elején kell odafigyelni, vagy ez azért az idők folyamán is előjöhet egyes probléma, vagy hát ugye te párkapcsolati tanácsadással foglalkozol, leginkább mikor jönnek hozzád a párok, illetve mikor jön valaki panasszal hozzád, hogy mi nem működik.
Nekem a személyes tapasztalatom az, amikor felbukanik egy harmadik kapcsolat, tehát, hogy ez egy, nem tudom, hogy más párkapcsolati szakember tapasztalatát, tehát talán nem tudom, hogy ez tartalmaz a szintén, vagy tehát, hogy vonatkozik, de én csak a sajátomról tudok beszélni, és tehát én általában akkor szoktam párokkal találkozni, amikor ez a, tehát egy hőtlenség bukkant fel a kapcsolatban.
Tehát csak a hűtlenség az, amely konfliktus okoz a kapcsolatban, és amit véget vet annak a párkapcsolatnak?
Nyilván, hogy nem. Tehát, hogy egyértelmű, hogy nem.
Mert ugye az természetesen ugye ez a logikus válasz, hogy egy harmadik fél felbukkan, vagy a hűtlenség tesz tönkre valami, de közben azért vannak más.
Igen, hogy ne. Ezt teljesen csak a saját tapasztalatomat mondtam. Én ezt látom, ezzel fordulnak hozzám leginkább, de természetesen nem csak ez az oka egy válságnak. Tehát egy nagyon, nagyon egyszerűen kellene megfogalmazni, amikor, talán úgy kérdezte, hogy mikor van válságban egy kapcsolat, tehát, tehát amikor ugye a napi szinten mondjuk a negatív érzelmek, a negatív történések túlnyomó, vagy túlsúlyban vannak, és velük nem éreznek reményt mondjuk arra, hogy ez reményt, energiát nem éreznek a partnerek az iránt, hogy ez változni fog, vagy változhatna.
Megmenthetők?
Megmenthető, és gyakran, amikor a tanácsadóban találkozom párokkal, az nagyon jellemző, hogy szokták kérdezni néha rögtön az első találkozás alkalmával, hogy szerintem megmenthető, vagy szerintem van-e perspektívája mondjuk ennek a kapcsolatnak. Lehet, hogy most kicsit eltérek a témától. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy tehát külső szemmel, egy szakember szemével általában mindig vannak lehetőségek, mindig vannak utak, amelyeket ki lehet próbálni, viszont nem ez a lényeg, tehát hogy a szakember mit lát, hogy első körben, hanem inkább az, hogy mik az ő válaszaik. Tehát inkább a folyamat, vagy a beszélgetések arról szólnak ilyenkor, hogy tehát olyan témákkal foglalkozunk, mint például, hogy mit tettek már meg annak érdekében, hogy alakítsanak valamit, vagy dolgozzanak a kapcsolatukon, vagy hogy mennyire érzik azt az energiát és azt a reményt, hogy valami változhat. Mert hogy ezek azok a lényeges tényezők.
És fontos, hogy többes számról beszélni.
Igen.
Gondolom, mert ha csak az egyik fél akarja, igen. Akkor az nem elég.
Igen. És én személy szerint láttam kapcsolatokat, amelyek, tehát hogy külső szemmel azt mondta volna az ember, hogy ez szuper kapcsolat sok területen, sok szemszögből. Viszont elég volt, hogy csak az egyik úgy gondolta, hogy nem neki ebből, valami miatt neki ebből elég volt, abból a kapcsolatból, teljesen máshol tartott érzelmileg, mert nem volt benne teljesen érzelmileg, és akkor tehát kilépett. Ismert fogalom már a szeretet nyelvek, azzal kapcsolatosan, hogy kérdez, hogy mit lehet tenni, és sok mindent lehet. Én ezeket a szeretett nyelveket azért húzom alá, vagy azért említem meg ezeket, mert hogy nagyon érthető módon, nagyon emberközeliek beszél arról, hogy és útmutatást ad igazándiból, tehát viszonylag konkrét ilyen kis útmutatókat, hogy akár napi szinten, vagy valamilyen, tehát de rendszeres szinten erre odafigyelünk, hogy a másik szeretet igényét milyen módon tápláljuk, milyen módon figyelünk oda hozzá, hogy ezt úgy, nem tudom, még egy 20 évvel ezelőtt szerintem senki annyira konkrétan ezzel nem foglalkozott. Tehát most van, létezik rendelkezésünkre áll egy ilyen teória, egy ilyen dolog, és jó, ha ennek a hétköznapi körforgásba teret tudunk adni. Tehát, hogy tényleg meg tudjuk tenni azt a fáradtságot, ezt egy kis plusz energiát be tudunk tenni, hogy igenis odafigyelünk arra, hogy mindenkinek a körforgás egy mókuskerék azért általában az élete, talán ezt mondhatom így általánosan, de azért nem jelenti azt, hogy ebbe tehetetlenek vagyunk. Tehát kell az egy kis akarat, és amint erre én legalábbis azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, ebben investálnak időt és energiát, az úgy vissza tud jönni. Tehát az úgy meglátszik egy kapcsolaton. Az
embereknél nem csak, hogyha a kapcsolatról beszélünk, de úgy általában valakik többször féltékenyek, vagy többször akarnak birtokolni valamit, gondolom, ezek a jelek megmutatkoznak a kapcsolatokban is, még annak ellenére is, hogy ha ott van a szeretet, ami azt jelenti, előbb mondtuk el, hogy ugye figyelünk a másikra, de azért vannak olyan mozzanatok az emberben, amikor is hát előjönnek ilyen dolgok, hogy féltékenység, vagy birtoklási vágy, túl nagy ragaszkodás, túl erős impulzus a másik felé. Na, ezek mikor jönnek elő, vagy ezeket hogy lehet megmagyarázni, miért vannak?
Azt látom, hogy általában ezek egyfajta bizonytalanságról, tehát bizonytalan vagyok saját magam értékében is, és amiatt tud előjönni. Ez akkor, amikor ilyen kicsit ilyen túlzott féltékenység, vagy kimondtam, birtoklási vágy jön elő. Tehát, hogy ott valami van általában az ember személyiségében, ami valahol mélyebb rétegeken ilyen elbizonytalanító, vagy ilyen kérdőjel van, hogy tehát biztos elég értékese vagyok, vagy meg tudom
elni. Ez önbizalomhiány?
Igen, egyfajta önbizalomhiány, és talán korábban már beszéltünk róla, hogy tehát ez különböző, tehát például előző kapcsolati tapasztalatokból jött sérelmek lehetnek-e mögött, vagy akár gyerekkorban megélt sérelmek, vagy tapasztalatok tudják ki beállítani az embert, és tehát mindenkinek az a történet, az a pontos fonal, ami ezt a túlzott féltékenységet, vagy birtoklási vágyat okozta, az mindenkinél azért mindig más és más.
Ezeket ki lehet küszöbölni, vagy vannak valamilyenféle technikák, esetleg tanácsok, amelyek alapján meg lehet beszélni ezeket a dolgokat, és lehet ezen kerekedni egy kapcsolaton belül?
Igen, léteznek erre módszerek. Én még nagyon örülök, ha lehet ezt mondani. Tehát vannak is ilyen nemrégi tapasztalataim, hogy párokból, tehát az a fél, aki tudja magáról, érzi rádöbben, hogy ez neki mindenkinek nagyon rossz, aki féltékeny. Komoly kínlódásokon megy át olyankor az ember, de nem mindenki jut el ahhoz a ponthoz, hogy igenis szeretne ezzel valamit csinálni. Tehát legtöbben ott megmaradnak annál, hogy akkor valahogy változtassuk meg azt a másikat, és akkor legyen mindig velem, meg mindig tudjam, mit csinál, mert akkor nyugodt leszek. De azért hosszú távon ugye nem az a megoldás, hanem...
Hát ez vissza is üthet, gondolom.
Igen. Tehát igen, azt viszonylag kevés ember tűri hosszú távon szerintem azt, igen, hogy birtokol annak. De tehát, hogy tényleg én fura, de örültem neki párszor, amikor az elmúlt hetekben, hónapokban ilyennel keresett fel valaki, aki szenved a saját féltékenységétől, hogy igenis abban szeretne segítséget, hogy mérsékelni, tehát, hogy egészséges mértékre tudja csökkenteni, vagy eliminálni teljesen.
Olyankor a másik fél is jelen van ezen a terápián, vagy csak az adott ember, aki felkeresett téged?
Igazából nem feltétel, hogy ott legyen a másik.
Mert gondolom, nekem a problémát azt ugye ketten.
Igen. De tehát az én tapasztalatomban párok jöttek ezzel kapcsolatosan.
Milyen tapasztalatokkal szoktál még találkozni a terápiai során? Tudsz-e esetleg olyan példát mondani, hogy tényleg volt egy nagyon nehéz helyzet, amelyet sikerült megoldani, de volt olyan is, amely kudarcot vallott. Nem tudom, mire emlékszel vissza, egy olyan nagyon jó dologra, amelyet sikerült segíteni.
Nem szívesen mennék bele nagyon konkrét
élményekbe,
ugye. Tehát ezzel a negatívabb részével kezdem, hogy az még a tanácsadóból, az állami tanácsadóban dolgoztam korábban jó pár évig, tehát ott inkább azt tapasztaltam, hogy mielőtt már vállófélbe küldtek hozzám és a kolléganőmhöz párokat, hogy és talán egy kicsit megvan a tendencia, hogy mai napig viszonylag ilyen késő, ilyen nagyon rossz stádiumokba jönnek már el. Tehát, hogy ott már nagyon nehéz valamin alakítani. Tehát ott inkább annak a részének van értelme a munkának, hogy a feldolgozásban. Tehát, hogy egy szakember segített abban, hogy feldolgozza az ember a kapcsolat felveszítését. És ami jó tapasztalat számomra, aztán az, ami ilyen, amikor azt láttam, amit addig csak teoretikusan tudtam, hogy elég, hogy ha az egyik rész, egyik fél megváltozik a kapcsolatban, és tehát, hogy teoretikusan, akkor az egész kapcsolat is egy kicsit tud jobb felé mozdulni. Magánpraxisom során látom azt, hogy ugye, tehát legtöbben akár párkapcsolati témával individuálisan jönnek, ez nem mindig könnyű, tehát igaz, hogy azzal jönnek, hogy bárcsak a másik is eljött volna, tehát erre nem lehet kényszeríteni az embereket. Viszont annak ellenére tehát jó volt látni azt, hogy ahogy ők dolgoztak magukon, azon, amint tudtak, azon, ami számukra fontos volt, akkor mondjuk néhány hét múlva azzal az eredménnyel találkoztam, vagy beszéltek, hogy számukra is meglepő módon a párjuk is elkezdett változni. Amit én fontosnak tartok, hogy a párkapcsolati tanácsadás során is ehhez néha el szoktunk jutni, hogy tehát akkor tud változni egy kapcsolat, vagy az egy ilyen, szerintem fontos alapfeltétele, ha a partnerek úgy rájönnek arra, hogy először saját magukon kell, hogy dolgozzanak, tehát saját magukon, nem olyan szép szó az, hogy kell, tehát az, hogyha úgy rádöbbennek, hogy igen, fontos. Én változtatok, igen, akkor tehát hogy az alap. Tehát, hogy nem a másiktól várom, hogy na majd, ha te elkezded ezt meg azt, akkor én is. És létezik egy ilyen fogalom, hogy az ajándékozás elve a párkapcsolati tanácsadásban, vagy terápiában, és ez pontosan ezt jelenti. Tehát, hogy általában meg szoktunk határozni, vagy ilyen ismert eleme a párkapcsolati tanácsadásnak, hogy mik azok a konkrét változások, amik jó lennének, ha megtörténének. De hogy ezeket is nem egy ilyen csereüzlet, vagy ilyesmi alapján kell lebonyolítani, hogy jó, megcsinálom, jó, ezen változtatok, és de akkor majd te is holnap után ezt meg ezt csináld meg. Tehát, hogy nem ez a legszerencsésebb út, hanem tehát az ajándékozás elve azt jelenteni, tehát, hogy el tud jutni belsőleg a partner, vagy optimális esetben mindkét partner ahhoz, hogy nem azért csinálom, hogy okvetlenül én ezt visszakapjam, vagy valamit visszakapjak, hanem hogy úgy a kapcsolatunkért teszem. Vagy azért, mert eljutok valahol mélyen oda, hogy ezt megérdemli az a másik. Ez szerintem fontos. Mert ez itt el szokott akadni, hogy ha majd te is változol, ez ilyen ördögi kör, itt el szoktak akadni a folyamatok, hogy ha majd te változol, aha, akkor majd én is.
És úgy is működhet, hogy csak az egyik változtat azon már, az is
igen, ahogy elég az is. Rá, vannak helyzetek, amikor elég. Aha. Nem egy általános szabály ez sem, de vannak helyzetek, amikor az is elég.
Záró kérdést, ha engedsz, mit tanácsolsz azoknak, akik egyedülállóak és keresik a párjukat, illetve azoknak, akik már több csalódáson mentek keresztül, és akkor nézzük meg a harmadik a csoportot is, hogy azoknak, akik párkapcsolatban vannak, és szeretnék, hogy megmaradjon az állapot. Tehát így vegyük sorba ezt a három csoportot, hogyha tudom.
Uh-huh. Akik egyedülállóak, illetve csalódásokon mentek át, ott talán azt javasolnám, hogy főleg azt vették észre, olyan tapasztalatok van, hogy mint a újabb és újabb kapcsolatok, mondjuk ugyanabban a pocsolyában lépnének be, tehát mint egyfajta ilyen elakadást sejtenének. Vagy
bizalmatlanok, gondolom.
Például bizalmatlanok, illetve lehet más dolog is, tehát mint ugyanolyan helyzetnél bukik el, tehát vagy nagyon hasonló dolog derül ki a másikról például, mint az előző partnerről, mondjuk ugyanúgy viszonyul hozzá, pedig nem szeretné, hogy ugyanúgy viszonyuljon, és tehát hogy ilyen helyzetekben erre is vannak pozitív példák, hál' Isten. Hasznos tud lenni tehát akár felkeresni egy szakembert, és egy kicsit ilyen mélyebb önismereti útnak neki kezdeni, mert hogy ez azért azokat a tudatalatti, vagy azokat a kis beállítodásainkat, amelyek mondjuk így, hogy félrevezetnek, vagy nem olyan felé vezetnek, ami beigazániból boldogok tudnánk lenni, azokat segítik egy kicsit felszínre hozni, közel, tehát vagy akár teljesen tudatosítani, és ilyen módon tud ez hasznos lenni. És aki pedig párkapcsolatban vannak, itt megint ehhez a hasonlatomhoz térek vissza, ha nem baj. Tehát, hogy szerintem ez szuper dolog, hogy lehet a kapcsolatokon dolgozni, és hogy fontos is velük foglalkozni, ápolni. Hát tényleg kevés dolog is elég. Ezek is ilyen pozitív tapasztalataim a munkám során, hogy belemegyünk, mondjuk, ha kívülről hallgatnánk, de viszonylag bonyolult úton, témákon át eljutunk egy dologhoz, de kellett ez a bonyolult út az, hogy viszonylag egy egyszerű dologhoz jussunk el, de az a bonyolult út kell, hogy az úgy helyére kerüljön. Igen, de hogy úgy helyére kerüljön, és hogy aha, úgy meg, tehát hogy az ilyen kis darab kincs legyen, ami a végeredményében, tehát az, hogy akkor mit is csináljak, aztán teljesen egyszerű dolog lehet. Csak addig úgy nem találtam meg, hogy nem lehet, hogy az lesz az, ami nekem segíthet. Tehát, hogy tehát ezt mondanám, hogy érdemes, nagyon is érdemes investálni, foglalkozni kapcsolattal. Vannak lehetőségek.
Legyen ez a zárszó, vannak lehetőségek, és van remény arra, hogy a kapcsolatokat meg lehet menteni, de gondolom itt azért egyetértünk abba, hogy a legfontosabb az, hogy az ember érezze jól magát, hogyha egyedül is van, akkor is, de hogy a kapcsolatban, akkor kapcsolatban is, de hát gondolom úgy szép az élet, ha mindenki úgy a párját megtalálja. Szóval Elvirának nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést, remélem, hogy majd még legközelebb hasonló témákkal tudunk jönni. Kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető, megtiszteltető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is. Addig is olvassák tartalmainkat, hallgassák podcastjainkat, töltsék vízeinket, és kellőképpen pihenjenek is, viszont hallásra.